Talán már megnyitottátok a bibliáitokat. A Máté evangéliumának a 20. részéből szeretnék egy kicsit hosszabb szakaszt elolvasni. Máté evangélium a 20. rész első 16 verse. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlős gazdája a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat, és fizess ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és azt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul? Vajon nem egy dénárba egyeztem meg veled? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Egy nagyszerű ige megtámogatva az imaórai igét, hogy az Isten szuverén úr. Vajon ezek a történetek miért is születtek? Talán már sokszor hallottátok tőlünk, akik szolgálunk, hogy Jézus egy olyan egyszerű köntösbe vagy csomagolásba helyezte az ő nagy igazságait, ami mindenki számára követhető. És a legmeghökkentőbb az, hogy ezek a történetek szinte a logikával ellentétesek, vagy ellene mennek minden annak a szokásnak, logikának, ami akkor divat volt, vagy ahogyan ma is élik az emberek az életüket. Ha azt mondom, hogy első és utolsó, akkor most 3 másodpercre egy kis csendbe leszek, és ott beszéljetek meg magatok között, hogy ha azt mondom, hogy első és utolsó, akkor erről a két szóról mi jut eszetekbe? Nyilván nekem a verseny jut eszembe. Elsődlegesen itt használjuk. Talán még lehetne azt mondani, hogy először született a családban, vagy utoljára született, de hát ez nem egy verseny, ez nem egy érdem. Az első és utolsó kifejezés az azt jelenti, hogy történik valami olyan interakció az emberek között, aminek kapcsán a saját megélt teljesítményüket díjazzák, azaz, aki a legjobb teljesítményű, az lesz az első, és aki a leggyengébben muzsikál, az lesz az utolsó. Költői a kérdés, hogy melyik a kedveltebb, melyik a preferáltabb pozíció. Mindenki első szeretne lenni. Arra is rájövünk egy idő után, hogy mindenben nem tudunk elsők lenni. De azért vannak olyan dolgok, amikben úgy jók vagyunk, és abban szeretnénk, hogy abban a dologban elsők lennénk. Így van a sportban is, talán ez a legegyszerűbb példája annak, amit most segítségül hívhatnék, hogy nyilván ott is vannak elsők. Az első fölállhat a legmagasabb dobogóra, és csak 1/100 másodperccel valaki a második, vagy 1 másodperccel később érve valaki egy rövid távú futóversennél, akkor szégyenletesen az utolsó helyre kerül. Nyilván az öröm az elsői, a bánat a második, és onnan lefelé. Vannak viszont olyan sportok vagy tevékenységek, amik nem pont így működnek, mondjuk a szintidős teljesítmények, ami azt jelenti, hogy ha benne vagy a szintidőben, akkor nyertes vagy. Ez már sokkal közelebb áll ahhoz, ahogyan az Isten gondolkodik. Hogy vannak elsők, és vannak utolsók ő szerinte. Vannak győztesek, és vannak vesztesek. Sőt, Utána néztem egy picit, hogy vannak olyan különleges sportágak, ahol azonos teljesítmény mellett az egyéni, a szubjektív paraméterek számítanak. Ilyen például a súlyemelés, hogyha ott van egy magyar és egy kanadai versenyző, és mind a kettő ugyanazt a súlyt emeli fel, akkor az ő személyes saját súlyuk dönt, és ugye értelemszerű, aki a kisebb súlyú, ugyanazt a súlyt felemelve, ő lesz a győztes. Tehát kitaláltuk azt, hogy még ha azonosíts a teljesítmény, hogyan lehessen mégis eldönteni, ez ki az első és ki az utolsó. Aki az első, az magával viheti a díjat, és magával viheti a dicsőséget. De ha most megkérdezem, hogy az 1980-as, vagy a 88-as olimpián, és akkor jöhetnék erre felé, ki milyen helyezés ért el, kik voltak az aranyérmesek, akiket akkor nagyon büszkén láttunk és néztünk, és mai napig is nagy teljesítményeket megtettek, de igazából nem nagyon emlékezünk rájuk. Vagy néhányra, vagy a kedvenc sportágunkban emlékezünk emberekre, de az a dicsőség, amit itt az első hely jelent, az nem mindig, nem biztos, hogy olyan dicsőség, ami egész életemben kitart. Vagy ha még az is lenne, nem tudom konvertálni, nem tudom átvinni, nem tudom átváltani a mennybe. Miért beszél mégis az Isten az elsőségről? Mert ő más oldalról látja a mi világunkat. Mi kialakítottunk egy olyan versenypályát, amiben mi határozzuk meg, hogy ki a győztes és ki a vesztes. És Jézus pedig nagyon egyszerűen ezzel a példával arra is meg akar tanítani, hogy az a helyzet, hogy őt ez nem zavarja, de abban sem zavarja Istent, hogy a mi győzteseink nem feltétlenül ő előtte győztesek. Sőt, nagyon világosan elmondja, valaki szeretne ennek a világnak megfelelni, az az elsőséget keresi ebben a világban, az azt jelenti, hogy hátat fordít neki, tehát távolodik el tőle, nem lehet győztes. A sport nyelven szólva nem tud benne maradni a szintidőbe. Nem éri el azt a szintet, amivel ő győztes lehet. Mi ez a szint? Hát ez az, amit szeretett volna Isten fia ezzel a példázattal szétbombázni azt az elképzelést, ahogy mi gondolkozunk a teljesítményeinkről. Minél nagyobb teljesítmény, annál előrébb vagy. Ha te vagy abból a legjobb, te vagy az első. De megyek ország az az igazság, hogy egyáltalán nem ilyen, mert ha őszintén a saját teljesítményünk szerint kellene bemenni, nem jutnánk be oda. Nincs esélyünk. Lehetetlen. És a felolvasott ige szakasz alatt ezek a kérdések hangzanak el, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet, hiszen az akkori zsidóknak megvolt egy szabályzó rendszerük, minél gazdagabb vagy, annál közelebb vagy az Istenhez, hiszen megáldott téged. Ha megáldott téged, akkor az azt jelenti, hogy nem felejtette, ha nem felejtette, akkor biztos az üdvösséget. Hát most nagyon leegyszerűsítve talán így fogalmazhatnám meg a zsidó gondolkozást, és fordítva is. Voltak a futottak még kategória, sportnyelven szólva, akik nem voltak áldottak, nem szegények voltak, nyomorúságban voltak, betegségben voltak. És hát lehetetlen, hogy az Isten gondoskodjon róluk, hiszen nyilvánvaló, hogy az akkori gondolkodás szerint ők nem érdemelték ki azt, hogy az Isten kegyet gyakoroljon feléjük. És összekeverték az Isten kegyelmét a teljesítménnyel. És eljön Jézus, és felborítja ezt az egész rendet. És azt mondja, hogy figyeljetek, akiket ti az első helyre tesztek, ide érkeztek a mennyországba, és utolsók lesztek. Ez olyan, mint amikor beálltatok annak idején tornasorba, és néha volt olyan, hogy a tornasoron ugye a legmagasabb állt legelől, és a tornatanár azt mondta, hogy most fordítsuk meg az egészet, és átfordult, és a legkisebbek lehettek az elsők. Nem nőttek meg ezek, akik a legvégén voltak, sőt a legmagasabbak sem kisebbek lettek, hanem a nézőpont fordult meg. A sor elejéről a szabályzó átment, vagy a mester átment a sor végére. Így képzeljétek el ezt, hogy felállunk sorba, és azt látjuk, hogy a világ szemében mi nem vagyunk olyan nagyok. Nem vagyunk olyan hatalmasak. Nincsenek akkora erényeink. Nem tudunk olyan dolgokat letenni az asztalra. Sokszor csak a bűneinket tudjuk letenni az oltár elé. Sokszor csak a mi hiányosságainkat tudjuk letenni az oltár elé. Mi nem használunk, vagy nem használhatunk, vagy nem akarunk használni olyan eszközöket, amivel a világ előrébb megy. Mi nem a könyökünket használjuk az előmenetelünkben, hanem a térdeinket használjuk. Mi, amikor bánat, nehézség, problémáért ugyanúgy sírunk, de nem az öklünket rázzuk a menny felé, hanem azt mondjuk Istennek, hogy segíts megérteni, hogy ebben mit jelent, hogy te vagy a szuverén Úr. Hogy hadd tudjak leborulni a te lábad elé. Mert ott majd megértek valamit, ha nem tudok megérteni, akkor el tudom fogadni azt, hogy te nem felejtettél el. És ez a rendszer úgy tűnik, hogy Isten előtt fordított. Mint minden gazda, vagy nevezzük vállalkozónak, talán el tudom képzelni egy olyan teret, régen a Moszkva térnek hívott Szél-Kálmán téren volt egy ilyen gyülekező hely, nem tudom a mai helyzetet hogy áll, ahol főleg az építőiparban munkaerők felsorakoztak, és kora reggeltől ott álltak, és aki oda ment, az felfogadhatott embereket bizonyos munkára, és ott szóbeli megegyezések történtek, és így napi munkához, alkalmi munkához jutottak az emberek. Talán így tudnám átkonvertálni, átváltani ezt a helyzetet, hogy van egy felelősségteljes ember. Nézzétek meg, azért is felelősségteljes, mert neki meg van egy felállított rendszere van. Van egy szőlőskertje, van a szőlőskertért felelős munkavezetők, és vannak olyan munkások, akiket ő maga szerez be, vagy a munkavezetőt elküldi. Sőt, irigylésre méltó a bérezés. Megkapják a bérüket. Aznap megkapják a bérüket. Ugye már mennyi mindent tudunk tanulni ebből a történetből. Tehát nem egy ilyen hóbortos gazda ez, aki nem az alkalmas játékszabályok szerint működteti az üzletét, hanem egy teljesen korrekt, minden jogi helyzetet és minden kapcsolódási szituációt jól ismerő emberről van szó. Ez a gazda viszont, mivel ő a gazda, ő hív be ebbe a munkába, azt mondja, hogy szeretnélek kifizetni téged. Az akkori hagyományoknak szerint reggel 0 óra, a zsidóknál az reggel 6 óra volt. Ekkor megy ki először, kora reggel, és felvesz néhány munkást. 3 óra múlva megint kimegy a gazda, megint felvesz néhány munkást. Így folytatok délig is, és jön egy ugrás, és kimegy 5 órakor, este 5 órakor. Általában a hagyomány szerint 10-12 órát töltöttek kint a mezőn, nem írja az ige, de feltételezzük, hogy az 5 órási munkáknak még munkásoknak körülbelül 1-2 vagy esetleg 3 órát kellett dolgozni. Összehasonlíthatatlanul miniatűr ez a munkaidő ahhoz képest, akik egész nap a tűzőnapon dolgoztak. Aztán eljön az este, és mindenki izgatottan várja, hogy mi lesz. És először a később jövők érkeznek. A később jövők úgy kerültek oda, hogy kint voltak azon a helyen, ahol a munkaerőpiacnak a felvevő helye volt, és egész nap vártak. Vártak, vártak. És amikor kiment a gazda, megkérdezte őket, ti miért nem vagytok munkába? És azt mondta, csak annyit mondtak, hogy hát mi még nem kellettünk. És azt mondja a gazda, de nekem kelletek. Ebben is egy nagyon fontos üzenet van. Bárhol legyél, az életednek lehet, hogy az utolsó szakaszában már esteledik, alkonyodik. Azt mondja, hogy az Isten, nekem kell lesz. Ha erőteljes vagy, és már reggel korán elkezdted a munkát, nekem kell lesz, mondja az Isten. Aztán gondoljátok csak végig, gondoljátok végig, hogy nem vagyunk néha úgy, hogy ha már mi régóta követjük az Urat, mi már régóta az ő szőlőjében vagyunk, hát azért előnyöket élvezünk, ugye? Akik később jöttek, azok meg azért tudják, hol a helyük. Ugyanez a gondolkodás volt meg a kifizetéskor, megkapták a néhány órát dolgozók az ő bérüket. Ez a megállapodás kora reggel 1 dénár volt. Ez egy teljesen átlagos és teljesen normális egynapi keresetnek felelt meg. Se nem több, se nem kevesebb. És amikor átveszik az 1 dénárt, a következők arra gondolnak, hogy annak megfelelően, hogy milyen mértékben dolgoztak ők, és dolgoztam én itt, ahhoz mérten majd megemelik a fizetésemet. De nem ez történik. És hát így szó szerint a történetből hadd mondjam, hogy ki tör a parasztgyalázat. És azt mondják, hogy de hát ez így nem korrekt. De hát nekem lenne igazam. De hát, és akkor ez a szó, amit jegyez meg, ez a de hát szó, ez azt jelenti, hogy valamit látsz az Isten munkájából, és már nagyon megszoktad, hogy ő használ a te munkádban, de amikor ez a szó felüti a fejét, hogy de hát, De hát nem így gondoltam. De hát nem erről egyeztünk meg. De hát nem így kellene, hogy történjen. Akkor, ha ez Isten felé történik, akkor hadd mondjam el, hogy akkor a vesztes oldalon vagy. Mert az Isten soha nem téved. Csak lehet, hogy másképp gondolkozik, mint te. Neked is van egy szabályrendszered, de neki van egy tökéletes szabályrendszere. Ugyanis ő nem a teljesítményt, és nem az eltöltött időt nézi, hanem azt nézi, hogy amikor kimentő, és ott a néhai Moszkva téren megkérdezett téged, mint munkást, akkor te igent mondtál, vagy nemet. És itt eldőlt a verseny. Itt már győztes lehetsz. Itt kezdődött a győzelmed. A győzelmed nem akkor kezdődött, amikor a nap végén megkaptad a te fizetségedet. Az egy grátis. Hanem akkor kezdődött a te győzelmed, amikor az Isten behívott, megszólított, és azt mondtad, hogy igen. Lehet, hogy ez 6 órakor történt, és még a fázós hidegben elindultál vele, aztán a tűző napon végig dolgoztad, de nem vagy értékesebb, nem vagy több, mint más. Vagy netán egy jó munkásnak a generációjába születtél bele. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, nem tudom, hogy hányadik generációs keresztény vagy. Az Isten munkájában, mivel a kegyelem alapú, nem a teljesítményed számít. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor elerezhetünk mindent, hiszen az Isten majd úgyis megvéd, megóv. Ne felejtsétek el, hogy az Istennek jó felügyelete van. Ő tudja, hogy azon a szőlő, abban a szőlőskertben, abban a munkamezőben mit akar elvégezni. Ő az, aki a minőségbiztosításért felelős, és ő adja meg azokat a paramétereket, amik szerint szabályosan végig dolgozhatod az időt. A munkások mindegyike végig dolgozta azt a munkaidőt, ami neki adatott. Nem vagy kisebb, ha később ismerted meg az Istent, és nem vagy több az Isten szemébe, hogyha már több generáció óta követed az Istent. Sőt, hadd mondjam el azt, hogy ugyanazokkal a dolgokkal küszködsz. Lehet, hogy a mostani helyzet pont ezt mutatja meg, hogy mindegyikünket ugyanúgy szereti az Isten. Szeretnélek még azért arra bátorítani és figyelmeztetni benneteket, amit Jézus mond ebben a példázatban, ennek a gazdának a szájába ad olyan mondatokat, amit ő lehet, hogy sokkal magasabb szinten adhatott volna át, de hogy mi megértsük, hogy ő hogyan gondolkozik, ezért hadd bátorítsam magunkat ezzel az igével. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Nem bánik az Isten veled igazságtalanul. Semmi olyan dolog nem történik veled, amitről ő ne tudna. Pontosan tudta az idejét, hogy mikor szólítson meg, lehet, hogy már többször megszólított, de az is igaz, hogy lehet, hogy ennek a megszólításnak egy idő után vége szakad. Ezért hadd bátorítsalak, hogy vedd megtiszteltetésnek azt, hogy dolgozhatsz nála. A mi munkánk igazából nem azért történik, hogy ő elfogadjon, hanem fordítva. Mivel ő elfogadott és behívott az ő munkájába, ezért dolgozhatunk az ő kertjébe. Hogy nem vagyunk még tökéletesek? Ez egészen biztos. Nekem, ha másra nem volt jó ez a vírus karanténes időszak, hogy szembenézhettem magammal. Amikor a szavaim elején, vagy a mondani valóm elején, igehirdetésem elején említettem, hogy nagyon sokszor az ember ilyenkor jön rá, hogy mennyi feszültség van benne. Nagyon sokszor ilyenkor jössz rá, hogy mennyi félelem húzódik meg. De lehet, hogy a napi életnek a rutinja, a sodrása, ezt nem is engedi, hogy szembenéz vele. Nézzétek meg, hogy mennyit veszítettünk azáltal, hogy most karanténban vagyunk. Nem ott vagyunk, ahova szeretnénk menni, nem ott dolgozunk, ahova szeretnénk menni, lehet, hogy nem azt esszük, amit szeretnénk, lehet, hogy nem tudunk tervezni úgy, ahogy szeretnénk. Ez a serpenyő egyik oldala. De nézzetek meg a másik oldalt. Gyertek át az Isten oldalára. Ha itt lenne most valamelyik zenész, elsősorban Forris István testvéremre gondoltam, és megkérdeznénk tőle, hogy mire valók a szünetek a zenében, akkor egész biztos én, mint avatatlan azt mondanám, hogy akárki is hagyhatnánk, de aki fúvós hangszeren zenél, lehet, hogy nagyra értékeli ezeket a szüneteket, vagy éppen ott egy dallam változik, vagy egy ütem változik, vagy egyáltalán ki akar valamit emelni az Isten. Gondoljuk csak végig, ez a szünet, ami most van, önmagáért lenne? Mert az Isten ránk csapta a mennynek az ajtaját? Nem. Az a szünet nem annak a dörgése, hogy valaki egy vasajtót ránk csapott a mennyből, hanem ellenkezőleg nem sokára kinyílik ez az ajtó. És megjelenik az, akit minden szem meg fog látni. Akit még azok is dicsőíteni fognak, akik által szegezték őt. De az Isten jó okkal és céllal azt mondja, hogy figyelj népem, túlságosan benne vagytok a saját életeteknek a pörgésében. Túlságosan szirupossá tettétek az életeteket. Nézzétek meg a serpenyő másik felét. Mit kaptunk ezzel a karanténnal, vagy ezzel a szünettel, ezzel a koronás szünettel? Mit kaptunk? Megkaptuk azt, hogy időnk lehet önmagunkra. Megkaptuk azt, hogy időnk lehet barátainkra. Tehát megkaptuk azt, hogy az a társaság, amit fizikailag érinthettünk, az most erősen beszűkült, viszont az időnk megengedi, hogy kibontsunk olyan kapcsolatokat, amiket eszközök révén tudunk megtenni. Megkaptuk azt, hogy reggel nem csak egy 3 igeverses gyors falatkát bedobok a szellemi gyomromba, hogy elolvasok akár egy mai igét gyorsan, vagy belenézek a Bibliába, és mire beültem az autómba, és futok a napomra, elfelejtek mindent, hanem megkapom azt, hogy ha most Mózes történetet akarom elolvasni, akkor Mózes történetét. Ha a 119. Zsoltárt akarom végigolvasni, akkor végig tudom olvasni. Megkapom azt, hogy a gyerekeimre oda tudok figyelni. És ha nagyon halkan megjegyzem, lehet, hogy idegesítenek. Akkor lehet, hogy el kell kérnem az Istentől a türelmet. Lehet, hogy én okoztam náluk, nem tudtam olyan hatással lenni rájuk. Vagy most van annak az ideje, hogy hatással tudok lenni rájuk. Most van az ideje, hogy ahogy szoktuk mondani, ahogy régen volt, hogy együtt tegyünk meg dolgokat, együtt dolgozzunk, együtt tegyük rendbe a lakást, együtt főzzünk, és együtt üljünk le az asztalhoz. És ha ezeket megérted, hogy mind a kapcsolatodnak, mind a testednek, mind a lelkednek, mind az érzelmeidnek, mind a szellemednek egy kiváló lehetőség, ha egy másik oldalról nézed, ha nem a félelem és a jajgatók sora elé állsz, és ott hallgatod a tanácsokat, hanem átmész a sor végére, ami egyébként a mennynek az eleje, átmész a másik végére a sornak, és ott kérdezed az Isten, most mit tehetek? És valószínű az Isten azt mondja, hogy most az eszköztárad más lesz. Aztán felkészít arra az Isten bennünket, hogy fókuszáljunk az evangéliumra. Nem nagyon tudok olyan beszélgetést manapság elképzelni, ahol valahol nagyon természetesen az evangéliumot ne tudnánk elmondani, átadni. Nem nagyon tudok olyan beszélgetést most elképzelni, ahogy a híreket halljuk és látjuk az eseményeket, amikor valakibe egyszer legalább meg ne fordulna az, hogy és mi van, ha én is érintett leszek. És tudjátok, az élet nagy kérdése erre az egy pontra szűkül, akár vírussal, akár vírus nélkül egyszer érintettek leszünk a halál témakörben. És ott már nem lesz lehetőségünk túl nagy választási felületre, bár a halálos ágyon is lehet kiáltani az Istenhez. De az Isten szeretné felébreszteni bennünk azt a tudást, azt a hitet, hogy van egy olyan mennyei gazdánk, aki behívott ebbe a munkába, és mindent kézben tart. Mindent kirendel. Elég nehéz és kemény idők következnek. Ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt az egyik januári évigéje, ige hirdetést kezdtem azzal, hogy az elmúlt év nehéz volt, de ez az év még nehezebb lesz. És talán emlékeztek, akik itt voltatok, ezt mindig elmondom. Nem ígérte azt Isten, hogy könnyebb és egyre könnyebb dolgunk lesz, sőt, elég sok minden van előttünk, ami nem könnyebb lesz, hanem nehezebb, keményebb, megugorhatatlannak tűnik Isten nélkül. De a szuverén Isten, akinek hatalmas a szíve, amiben egy egész világ belefért, az az Isten csak annyit szeretne mondani, hogy mindent a kezemben tartok. És ne félj! Ez a világ dönthet maga szerint, félhet a maga gondolata szerint, adhat megoldásokat, adhat sorrendeket, hogy ki a győztes. De Jézus azt mondja, hogy figyelj, amikor majd ott leszel az utolsó perceidben, akkor Isten lesz és te. És itt nem mindegy, hogy kivel töltődik meg a szíved. Kezd el töltögetni az igével. Mondd el magadban naponta az evangéliumot. Mondd el azt, hogy az én evangélium nem az, hogy elég jól tudok teljesíteni, és ezért az Isten majd egyszer a sor elejére állít. Az én evangélium nem az, hogy megtanultam úgy viselkedni, cselekedni, öltözködni, reagálni dolgokra, hogy aztán a világ már azt mondja, hogy hát ilyen nagyszerű ember még nem élt a Földön. Nem ebben van az én erőm, abban van, hogy sok mindent elrontottam, sok bűnbe került az életembe, de a felismerteket mind megvallottam, és megbocsátott az Isten. És nem karanténba tesz engem az Isten, hogy na nézzük, kibírod-e 3 hétig, hogy jó leszel, és ha nem, akkor nem foglalkozom veled, hanem a kegyelem mellém áll, és számol azzal, hogy még lesznek hibáim, és számol azzal, hogy lesznek nehézségeim, javítandó felületeim. De az Isten a kegyelem által befogadott. És attól a pillanattól kezdve, amikor ő befogadott, onnantól kezdve a győztes oldalon leszek. Hát mit gondoltok? Az a terület, ahonnan áthozott engem. Pál úgy mondja, hogy a sötétség birodalmából, a sötétség jogrendszeréből áthozott a világosság birodalmába, a világosság jogosultságába. És mit gondoltok, hogy a régi gaznánk mit szól ehhez? Nevezzük nevén az ördög, a sátán, az embergyilkos. Mit szól ehhez? Nem csak a veszteségnek éli meg, hanem szeretni azt is, hogy az ő régi konca, az nehogy már jó érezze magát, egy, kettő, ha lehet, akkor visszakerüljön abba a birodalomba. Nagy a tét. De ami győztes mi voltunk, nem akkor kezdődik, amikor majd az Isten eljön értünk, hanem már most elkezdődött, amikor Krisztust elfogadtuk. Igaz, hogy a győzelem már a miénk. Gondoljatok egy futóra, aki 50 méterrel előtte jár az élboly előtt, és még van neki vissza 100 méter. És nyilvánvaló az egész stadion látja, hogy ő lesz a győztes. De ha nyilvánvaló a győzelem, látszik, hogy nem sokára beér, akkor nem azt csinálják az emberek, hogy elhallgatnak a stadionba, hiszen megvan a győztes, hanem mit csinálnak az utolsó másodpercig, az utolsó milliméterig szurkolnak neki. És bár látszik, hogy a győzelem már nagyon közeli, de a győzelmet még nem vette át. Már a győztes pozícióban van, de végig kell futni a célig. Na most a sátán nem úriember, és ez az, amit nem szeretne. Szeretné, hogyha óra buknál. Szeretné olyan gáncsokat, olyan csapdákat ejteni, amire diszkréten ráírja, hogy ezt Isten csinálta, miközben ő készített elő dolgokat. Egy ilyen helyzetben vagyunk. Ezt nem az Isten akarta, amiben most vagyunk. Nem az Isten készítette elő, hogy az emberek rettegjenek. Viszont ha ez megtörténik, akkor azt mondja Isten, hogy most a te időd van. De akinek nem kell rettegned, és nem kell, hogy a félelem áthassa a döntéseidet, azzal együtt, hogy lehet, hogy néha félsz. Felelős apaként, anyaként, nagyszülőként, felnőttként végig gondolod, és végig gondolod azt, hogy milyen félelmes ez az időszak. És akkor azt mondja Isten, hogy igen, most van az időszak, hogy talán egy kicsit közelebb kellene jönni hozzám. Nagyobb viharban még közelebb menj az Istenhez. Mert lehet, hogy bele kell kapaszkodnod a ruhájába. És azt fogod észrevenni, hogy egy idő után nem a ruhájába kapaszkodsz, hanem ő felemel. És olyan képet használ az Isten a viharos helyzetekre, hogy ilyenkor a szárnyam alá elrejtelek. Mint ahogy a kis kotlós megvédi az ő csibéit, és azt mondja, hogy én állok jót ezért a viharért. Ti csak gyertek be ide a szárnyam alá. Hát egy ilyen szárnyalatti melengetésnek vegyétek azt, hogy most otthon lehettek. Nem lehet tudni, hogy meddig tart, de nem lehet tudni, hogy utána mi lesz. Én úgy látom, ez az én látásom, ezt Isten vagy megerősíti, vagy el kell mondanom, hogy nem jól láttam, de én úgy érzékelem az ige alapján, hogy Isten ad egy rövid időszakot, amikor az evangéliumnak a kapu megnyílik. Most nyitogatja, most ütögeti be a szívekbe a számkódot, hogy felpattadjon ez a zár. És legyünk készek az evangélium hirdetésére. És lehet, hogy amikor újra visszajövünk, és itt leszünk ezen a helyen, egész más dolgokat fog adni az Isten. Egész más embereket, egész más módon. És innentől kezdve készülj arra, hogy új dolgot cselekszik az Isten. Hogy a pusztát elárasztja vizekkel. Hogy a sivatagba folyót áraszt. És lehet, hogy olyan helyen aratunk, ahol már rég elásták a kaszát, és a sarlót, és a kapát, ahol nem volt földművelés. És itt azt írja az ige, hogy hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok. Vagy azért vagy irigy, mert én jól vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Hát ha még mindig bírjátok, és nem feszegtek nagyon a széken, akkor egy nagyon kellemetlen dologról, megkerülhetetlen dologról hadd beszéljek. Azt mondja az Isten, hogy vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Tudjátok, az, hogy kit, mivel áld meg az Isten, az két oldalú. Egyrészt az az illető mennyire mer engedelmeskedni, benne van-e abban a munkában, amiben elhívta az Isten, illetve, hogy az Isten mit ad neki, mit szabott rá. És néha, amikor figyelünk másokat, lehet, hogy ti nem vagytok így, de az sátán fölajánl egy mondatot, hogy nézd neki, jobban megy. Ez lehet, hogy egy lelki dolog, lehet, hogy egy szellemi dolog, lehet, hogy egy fizikai dolog, lehet, hogy egy szószerinti anyagi áldás, lehet, hogy egy habitus, lehet, hogy egy olyan dolog, amivel ő mások felé jobban tud szolgálni, lehet egyszerűen egy orgánum, vagy uram, bocsánat, még egy testalkat is, bármire készek vagyunk, és ezt idézőjelben mondom, készek vagyunk azonnal rá fókuszálni, és ebből irigységet kreálni. Keresztények között irigység. Ugye olyan nincs a felületen. De ha az Isten lelke belenéz a szívedbe, lát-e olyan dolgot, ami azt mondja, hogy hú, itt irigykedsz. Az irigység megfoszt annak az örömétől, hogy akire irigykedsz, annak az embernek az ajándékaiért hálát adj. Vagy javaiért hálát adj. Az irigység továbbá megfoszt az attól, hogy a többieket észrevedd. Egy ilyen vakfoltot eredményez. Egy dologra fókuszálsz, az, aki az órod előtt van, és fölajánlotta a sátán, hogy hát erre az emberre most irigykedni lehet, és kéne, és tudsz. Ha ezt elfogadod, akkor abban a pillanatban az az ember a számodra egy érdekes dolog, hogy akire irigykedünk, azt az embert nem tudjuk támogatni. Nem tudunk imádkozni érte. Ráadásul belevisz a sátán egy dologba, hogy észre ne vegye, lehet, hogy a felszínen szélesebb mosolyal köszönünk neki. Ott lehet, hogy csak annyit kéne mondani, hogy Uram, bocsáss meg az irigységemet. Nem akartam, de becsúszott az életembe, bekúszott, sőt, a fejemre nőtt. És egyszerűen az irigység helyett szeretném megáldani őt. És szeretném azt, hogyha még jobban meg tudnád áldani őt. És szeretném megköszönni, hogy az, amit én láttam nála, jobb, szebb, több, köszönöm, hogy nála ott lehet. És köszönöm, hogy nálam is itt van. A sátánnak a nagy trükkje, hogy két ember egymás felé tud úgy irigykedni, hogy mindenki irigyli a másikban a nagyszerűt és a tökéletest, és azt gondolja, hogy mindenben az. És bezzeg az én életemben pedig milyen gyászos a helyzet. Hát ez egy olyan trükkje a sátánnak, amit régóta használ, az első emberpárnál már ezt kipróbálta, jól működött. Miért adná fel? Én hadd bátorítsalak téged, hogy vizsgáld meg az életedet, hogy van-e irigység az életedben. Sőt, inkább azt mondom, hogy valószínű, hogy lesz, de engedd meg, hogy az Isten megmutassa. És engedd meg, hogy az Isten átöleljen téged, és azt mondja, hogy te az enyém vagy, egyedi tervem van feléd. Aztán a másik érdekes dolog, hogy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzád. Gondold-e, hogy azért lennék irigy, mert az Isten volt olyan jó, hogy őt megáldotta? Vagy fordítsuk meg a helyzetet, hogy azért, mert engem megáldott az Isten, ne használja, mert valaki irigy rám. Hát ne ezeket a dolgokat, ne engedjük, hogy ezek a dolgok motiváljanak bennünket, hanem használjuk. Használjuk azokat a javakat, amiket az Isten adott. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Én úgy fordítanám le most ezt az ige szakaszt, hogy így lesznek a vesztesekből győztesek, és a győzteseknek látszókból így maradnak vesztesek az emberek. Két kategória van az Istennél. Vagy győztél vele, vagy elveszítettél mindent. De ha elveszítettél, akkor az mindent elveszítettél. Akkor az azt jelenti, hogy mindenből kizártad magad. A történet szerint azok a vesztesek, akik nem fogadták el ezt a hívást. És igaz, hogy a végén helyre kell tenni, annak a gazdának az ott lévőket, és fel kell nyitni a szemüket. Nem tudjuk a történetben, hogy ez hogyan haladt tovább, és ki volt az, aki rájött erre. Ez nem is a mi felelősségünk, hogy az ottani történetet megvizsgáljuk, de az felelősségem, hogy az én életemben megnézem, győztes oldalon vagyok, tudom ezt. És azzal a gondolattal azért hadd zárjam, hogy a győzelmünkhöz hozzátartozik most ebben a léttérben a harc. A harc az pedig jellemző, hogy a győztes oldalon vagy, akkor is azért érnek ütések, nehézségek, kékek, hurkák és egyéb dolgok, netalán törések, mert a harc ilyen. Egyre keményebb, egyre intenzívebb. És egy-egy törés, egy-egy zúzódás ne arról szóljon neked, hogy akkor elfelejtett az Isten, hanem szóljon arról, hogy kemény az ellenség, és keményedik. És most már szemtelenül bele akar mászni az életedbe. És szemtelenül meg akar fordítani téged, hogy a győztes oldalról átállj a győztesnek látszó, de vesztes oldalra. Ezért legyél bátor, mai szóval legyél észnél, gondold végig, hogy mit akar veled az Isten, legyen hited arra, hogy az én Istenem megerősít engem. És amit most megengedett, azért engedte meg, mert tudja, hogy ezt el tudom viselni, vagy fel akar valami olyasmire készíteni, ami a következő időkben, ahogy mondtam, egyre keményedik, egyre éleződik az életünknek a tere, ebben az időszakban legyen megalapozott hitem, hogy felerősödjek. Ha tetszik, az alapozó edzés után következik az a speciális edzés, amiben speciális izomcsoportok alakulnak ki arra, hogy a következőkben azokat a kihívásokat, ami elé néz egy sportoló, azokat meg tudjam tenni. Ez nem egyik napról a másik napra megy. Így van az Isten is a mi lelki izomzatunkkal. Most edz bennünket. Figyeljünk oda egymásra, leplezzük le az irigységet, leplezzük le a félelmet, leplezzük ki az Isten felé vádaskodást, és merjük azt mondani, hogy Istenem, már az életem végén, elején, közepén hívtál be, de a győztes oldalon vagyok. A győzelemért járó ajándékot, ami egy korona, ami az Istennél elkészítetett, ezt pedig akkor vesszük át, amikor majd megérkezünk hozzá. Isten előtt üdvözöltek vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek, és hadd kérdezzem meg, hogy van-e kérdésünk. Jó. Ami megérkezik kérdés, és úgy látjuk, hogy az SBG-n egyszerűbb megoldani, akkor szeretnénk ott megtenni, de nem érkezett kérdés. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy most ott, ahol vagytok, imádkozzunk, és amíg én imádkozom, ti is bátran magatokban, hangosan kapcsolódjatok be az imádságba. Mennyi édesatyánk, olyan területeket mutatsz mai napig is az életünkben, amelyeken dolgoznunk kell. És köszönjük, hogy ezt nem azért kell tennünk, hogy valaha egyszer majd elfogadj bennünket, hanem mivel elfogadtál bennünket, ezért dolgozhatunk ezeken a területeken. Így most leleplezzük magunkban a félelmet, az aggodalmat, a rettegést, az irigységet, a vádlást, a bosszúvágyat, vagy bármilyen dolgot, ami a mi szívünket megnehezíti, vagy elmérgesíti. És nem csak leleplezzük ezeket, hanem kérjük a te erődet, hogy vedd ki ezeket az életünkből. És szeretnénk arra emlékezni, hogy meghívtál bennünket, és behívtál a te munkádba. És köszönjük, hogy ezzel eldőlt a győzelem, nem a mi okunkon, hanem annak okán, hogy te így döntöttél. És köszönjük, hogy te olyan gazda vagy, és olyan főnök, olyan mester, olyan vezető, aki nem gondolod meg magad. És köszönjük, hogy amikor a koránkelők, vagy a délben érkezik, vagy az esti csatlakozók oda mentek hozzád, ugyanazt a bért kapták. Így adunk hálát, hogy ugyanannak az ajándéknak, ugyanannak az üdvösségnek, ugyanannak az árnak a részesei lehetünk, és ugyanaz a jutalom. Uram, szeretnénk ezt megragadni, és szeretnénk ebben növekedni, hogy szolgáljunk egymás felől, hogy bátorítsuk egymást. Kérlek téged, hogy legyél itt közöttünk, és vigyázz ránk. És különösen az mi elménket őrizd meg, hogy ennek a kornak a mostani nyomása ha közel is ér bennünket, vagy netán úgy érezzük, hogy összeroppantana. Uram, szeretnénk megrázni magunkat, és azt mondani, hogy mi benned hiszünk. És nem azon a soron, a sor elején várjuk az ajándékot, amit a világ felajánl, hanem szeretnénk abba a sorba beállni, ahova te vársz bennünket. Így adok hálát neked, és szeretnélek kérni az én testvéreimért, hogy őrizd meg őket, vigyázz rájuk. Amen.